Kedves barátaim, tehát akkor a Babbásza Traktátus 138-as lapja fog ma este következni, és a 137-es lap végén kezdjünk pillanatokon belül. Amár mi Huda, amár Shmuel. A Kaisef ne chaszav le Acher, Vamár haló, Ijevsi. Azt mondta, ami Huda, Shmuel nevében. Valaki ráírja a vagyonát valakire, az illető a megajándékozott, azt mondja, IF Sibahem, köszönöm szépen, de nem kérem. Kana, akkor ennek ellenére az illető megszerzi, megkapja azt. Va filu, vagy imed, akkor is, hogyha ott áll, és kiabálva tiltakozik, az ajándékozás létrejön. Furcsa, nem? Valakit meg lehet ajándékozni az akarata ellenére. Rabbi Yochanan amár, lajkana, ez volt ugye Shmuel véleménye, de Rabbi Yochanan azt mondta, hogy nem. Rabbi Yochanan szerint nem lehet az akarata ellenére valakit megajándékozni. Amarabbi ába bár mámmal, laj pligim, kámbecéveach még karra, kámbecéveach még karra, lecéveach. Csak hogy tisztázzuk, miről is van szó, azt mondta Rabbi ába bár mámmal, hogy valójában, amikor eredendően az illető tiltakozott, és nem akarta elfogadni az ajándékot, akkor természetesen nem lehet az akarata ellenére megajándékozni. Nem erről az esetről van szó. Nem erről vitatkozik Shmuel és Rabbi Yochanan, hanem arról az esetről vitatkozik, amikor kezdetben, csöndben elfogadta a hallgatás beleegyezés, és utána kezd el tiltakozni, akkor vajon a tiltakozás az az esemény után egy érvényes visszautasítása, vagy sem? Shmuel azt mondja, hogy nem. Egyszer elfogadta, akkor elfogadta. Rabbi Yochanan azt mondja, hogy igen, és vissza lehet így utasítani az ajándékot. Azt kérdeznétek, hogy jó, de meg milyen jelentősége, ha nem tudja visszautasítani az ajándékot, akkor mondjon most le róla. Ez nem egészen van így, mert van olyan ajándék, amivel van felelősség. Tehát, hogyha egy ajándékkal együtt jár valamilyen felelősség, és az ajándékozás érvényes, akkor a megajándékozott fél a felelős. Na, hogy majd ezt mindjárt látni fogjuk. Amára nachmöve jitzhak. Zikolójáj deáhe, ve sosszak. Van egy hasonló eset, nem közvetlenül adta az ajándékot az ajándékozó az ajándékozottnak, hanem valaki más révén adta oda neki. Tehát ott állt Kohn, és azt mondta Grünnek, figyelj Grün, itt van Schwarz, Schwarznak odaadom az ajándékozási levelet, és ezzel a tiéd lesz a vagyon, ami az ajándékozási levélben van. Az illető ezt halkan nézte, és nem mondott semmit, majd később elkezdett tiltakozni. Akkor ilyenkor mi van? Az ajándékozás érvényes, vagy sem? Bonnolom a Chalikus Rabbi Shimon ben Gamliel, ez Rabbi Shimon ben Gamliel, és a bölcsek vitája. Ahogy látjuk a következő brájtában. Tánya a kész, meg hasz vláhér, hajúban ben a vadim, hajúban ben a vadim, van már háló jövsőben, nem. Im hajarában se innik, hogy helyén a ré, illő éjtni metrumma. A Brájta arról szól, hogy valaki ráírta a vagyonát egy ajándékozási szerződés révén egy másik emberre. És az illető azt mondta, pillanat, ráírta a vagyonát egy másik emberre, és ebben a vagyonban, az ajándékoz csomagban voltak szolgák is. Most az illető, aki az ajándékozott fél volt, visszautasította az ajándékot, és azt mondta, nem, köszönöm, inkább nem kérek belőle. Most ilyenkor az ajándékozás érvényes, vagy nem? Hogyha azt mondom, hogy az ajándékozás érvényes, annak ellenére az illető azt visszautasítja, akkor például, hogyha a megajándékozott fél Kohén, tehát a papi család sarja, akkor a szolgái ugye nem csak ő ehet a trumából kohanitáknak járó adóból, termésadóból, hanem az egész háza népe is ehet belőle, így például a szolgái is. Most, hogyha azt mondom, hogy a tiltakozása ellenére az ajándékozás érvényes, akkor im haja rában sejnikajén, a rélőjéklébe truma, akkor ha ő már megajándékozott fél kohanita, akkor onnantól fogva a szolgák ehetnek a trumából, a kohénnak járó gyümölcsadományból. Hiába mondta azt, hogy nem kér belőle, hiába mondta azt, hogy nem kéri az ajándékot, az ajándékozás érvényes. De most simigám lélői, mert különös amrá laiévsebben, mert zahóban ennyősim. De most simigám lél viszont azt mondja, hogy nem. Ha valaki azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem az ajándékot, hiába meg lett ajándékozva, ha ezt ő visszautasítja, az visszautasítás érvényes, és ilyenkor a megajándékozóra visszaszáll az ajándékcsomag benne a szolgákkal, vagy hogyha ő már nem él, akkor az ő örököseire. Tehát ebben az esetben hiába kohanita a megajándékozott fél, a szolgák, akik az ajándékcsomag részé voltak, nem ehetnek a trumából, mert nem váltak végül is egy kohanita tulajdonává. Vábinamba, tának háma, filo imedetszeveach. És ezt a brájtát, amikor értelmezték a tanházba, akkor föltették a kérdést, lehetséges ez? Hogy az első, a misna első véleménye, vagy brájta első véleménye szerint akkor is érvényes az ajándékozás, hogyha az illető tiltakozik, és azt mondja, köszönöm szépen, nem kérek belőle? Amen rabbe vészim, rabbi éhen, mert szeveach, mi ikarra, kule álmele, prigedelei kani. Sosszak, mert szeveach, duklámele, prigedelei kani, de kani. Kipligis ez ikabáli, de áhebe sosszak. Ugrocai összeveach. És erre azt mondta Rave, mások szerint Rave Jéhana, hogy tulajdonképpen rakjunk rendet a dologban. Hogyha az illető a kezetektől fogva tiltakozott, és azt a köszönöm szépen, nem kérem az ajándékot. Nem kérdés, ajándékot az illető akarata ellenére nem lehet adni. Tehát, hogyha ő kezdektől fogva tiltakozott, az ajándék nem érvényes. Hogyha kezdetben, és ilyenkor a szolgák nem ehetnek a trumába. Ha kezdetben csöndben volt, és csöndben elfogadta az ajándékot, majd elkezdett később tiltakozni, akkor mindenki egyetért, az ajándékozás már létrejött, és az ajándékozás érvényes. Tehát ebben a két egyértelmű esetben Rave szerint nincs vita a felek között, nincs vita a bölcsek és Rabbi Shimon Gamliel között. Hol van vita? Amikor nem neki közvetlenül adta az ajándékot, hanem a jelenlétében valaki más révén adta neki az ajándékot. Különben ez egy, csak megjegyzem, hogy ez egy érdekes dolog, hogy a gondolom itt a Talmud időben, vagy az ókorban, ez egy ilyen a tisztelet kifejezése volt, amikor egy ajándékot küldtél valakinek, vagy adtál valakinek, akkor azt úgymond nem közvetlenül adtad, hanem van, akinek a révén adtad. Ez Purimkor is van egy ilyen szokás, hogy a egymás megajándékozását úgy csináljuk, hogy a megajándékozott fél jelenlétében, de mégis küldjük neki az ajándékot egy harmadik személy által. Na, ha ez így történt, és a harmadik személy által küldtem neki az ajándékozási szerződést benne a teljes ajándékcsomaggal, akkor ha ott kezdetben csöndben volt, és majd később kezdett el tiltakozni, akkor fölmerül a kérdés, hogy ez mit jelent. Tának a szavár, minden sasszik a ninú, mehájdek a szavák, mehájdek a kalahadrbé. Az első vélemény a bölcsek azt mondják, hogy tekintve, hogy csöndben nézte és figyelte, ahogy a harmadik személy elfogadja az ő jogán, vagy az ő számára az ajándékot, akkor ezek szerint ez egy beleegyezés volt, ő elfogadta az ajándékot. Ha később el is kezdett tiltakozni, ez csak azt jelenti, hogy később meggondolta magát, de eredendően az a tény, hogy ő csöndben hallgatta, hogy egy harmadik fél révén ajándékoznak neki valamit, az azt jelenti, hogy ezt ő elfogadta. Ez a Tanakáma, tehát a Brájta első véleményének az álláspontja. De most Simon meg Gamliel szavár, hogy hiák szöjfelet hilaszai, hát elé egy szavár, hát hásta, de szavár, kilei matulé adém egy szavár. De most Simon meg Gamliel viszont azt mondja, hogy nem. Az a tény, hogy később elkezdett tiltakozni és visszautasítja az ajándékot, az azt mutatja, hogy ő eredetileg sem akarta az ajándékot. Az, hogy eredetileg nem tiltakozott, az csak azért volt, mert úgy volt vele, hogy tekintve, hogy nem neki adták közvetlen az ajándékot, hanem egy harmadik fél által úgymond küldték neki azt, ez úgy volt vele, hogy amíg nem kerül hozzám az ajándékozási szerződést, minek tiltakozzak? Úgy sincs semmi jelentősége a dolognak. És ezért, nem most semmi Gamaliel azt mondja, hogy a visszautasítása, az ajándék visszautasítása az ebben az esetben is érvényes. Akkor összefoglalva, akarat ellenére nem lehet ajándékozni. Tehát, hogyha én visszautasítok egy ajándékot, a kezdetektől fogva, az ajándékozás pillanatától fogva, akkor az ajándékozás nyilvánvalóan nem jön létre. Abban az esetben, ha később elkezdek tiltakozni, tehát először elfogadtam, és később elkezdek tiltakozni, akkor ez egy vita Shmuel és Rabbi Yochanan között. Abban az esetben pedig, hogyha valaki más által történt az ajándékozás, akkor ez még egy réteget rátett a bizonytalanságunkra, mert lehet azt mondani, hogy azért nem tiltakoztam kezdetben, mert úgy voltam vele, hogy hát így úgyse kaptam még meg a kezemhez az ajándékot, ezért nincs jelentősége annak, hogy tiltakozzak. Tanulában banon, skibben ása, amárt, numma számzóz le plöini, és le ismajsz le plöini, már bámész le plöini. Most átérünk egy új témára, a halálos ágyán haldokló ajándékozó témájára. Ugye ez a matna skibmera, a haldokló ajándékozásra, a végrendelkezésre, ajándékozásra, ez egy speciális szabály, amit most már többször érintettünk, többször volt szó. Speciális, mert azon nyomban létrejön, de ugyanakkor, ha az illető felgyógyul, vissza lehet lépni belőle. Most egy speciális dologról lesz szó, egy ilyen végrendelkező, a halálos ágyán. A következőt mondja, adjatok 200 zuszt konnak, 300-at grünnek, 400-at schwarznak, és így felosztja a vagyonát. Ebben az esetben én a imnim kalakha idebis tárzaiche, nem tekintjük ebben az esetben úgy, hogy aki a mondásában, vagy aztán ezt le is írták egy feljegyzésben, előbb van, az előbb szerzi meg a vagyont, tehát annak van egy sorrendisége, egy időbeli sorrendisége, hanem mindenki egyszerre szerzi azt meg. Hol van ennek jelentősége? Nem mondja, de például lehet egy olyan jelentőség, hogyha nincs annyi, mint amennyit mondott. Tehát összességem, amit elosztott 200-at, meg 300-at, meg 400-at, az barátok közt is 900, de tegyük fel, hogyha nincs 900-nia, akkor ha sorrendben lennének, akkor azt mondanánk, hogy sorrendben elégítjük őket ki, és ha nem marad a végére, akkor aki a legvégén van, az jár pórul. De nem mondjuk ezt, hanem azt mondjuk, hogy egyszerre kapják meg az ajándékot mind a hárman. Ugye hol van még ennek jelentősége? A fichach jacal a stárchaib, goive me kulam. Például, a halála után beérkezik valaki egy követeléssel a végrendelkezővel szemben, akkor egy olyan követeléssel, amihez van, tehát aminek van fedezete, akkor a kielégítés az nem sorrendben történik, tehát nem azt mondja, hogy az utolsó ajándékozotthoz megy el, tőle kielégíti, ha nem sikerül, akkor megy tovább a másodikhoz, ha nem sikerül, akkor megy tovább az elsőhöz. Nem így történik, hanem egyszerre megy mind a hármukhoz, és mind a hárman ki kell, hogy vegyék a részüket a követelés kifizetéséből, abban az arányban, amely arányban az ajándékot kapták a végrendelkezőtől. Ával amár tnuma szájmzuz leplöini, máhrav leplöini, beáhrav leplöini, de hogyha nem így történt az ajándékozás, hanem azt mondta az illető, adjatok 200-at Schwarznak, utána adjatok Konnak, utána adjatok Grünnek, akkor itt ő maga a szövegében meghatározta, hogy van egy időbeli rend, egy időbeli sorrend, és ennek megfelelően a Jünin Kola Kaidem Starzarka. bárki, aki előbb van a felsorolásban, az előbb szerzi meg a vagyont. De fichach jatszal a stárhaj, gaibe min a achlein, én le gaibe min is lafanav, én le gaibe min is lifne fanav. És ezért, hogyha megjelenik valaki egy követeléssel, akkor ő először a legutolsótól kezdi el megpróbálni kielégíteni a követelését, és onnan megy visszafelé. Ha nem sikerül a harmadiknál, akkor a másodikhoz, nem sikerül a másodiknál, akkor az elsőhöz, és így megy visszafelé. Tanul abban, a skibbelása, már numba számzóz leplai név, név, hely, körülői laj, naitlen, naitel, bechelyre észaj. Oké, most rátérünk, folytatjuk ennek a haldoklónak. A végrendelkezésével kapcsolatos kérdéseket. Amikor valami olyat mond, ami félreérthető lehet, és többféleképpen lehetne magyarázni, akkor azt hogyan kell érteni? Ugye, alapból, hogyha valaki nem végrendelkezik, akkor megvan a maga szabályrendszere annak, hogy az örökségét hogyan kapják meg az örökösök. Például az elsőszülött dupla adagot kap az örökségből. Vagy a felesége ugye megkapja a ketubában, a házasság levelükben rögzített végkielégítést. De mi van akkor, hogyha rálicitál erre a végrendeletében a haldokló? Akkor ezt hogyan kell érteni? Nézzük. Tanulában a skimmerávsa amárt numa száim dözle plainib nibuchair krauiloi. Azt mondja a haldokló, adjatok 200 úszt fiamnak, az elsőszülöttnek, ahogy az jár neki. Nöjtlan, nöjtlan, ez bekére az, hogy ebben az esetben az illető fiú megkapja ezt a 200 úszt, és pluszban még megkapja az első szövetsége járó részt is. Tehát nem mondjuk azt, hogy az, ahogy az jár neki, az azt jelenti, hogy ez már része a neki járó elsőszülötti adagból, adagnak. Ima már bekére, bibkére az, hogy Jadajeljaina. De hogyha a szövegében a haldokló nem így fogalmaz, hanem egy kicsit másképp. Azt mondta, adjatok 200 úszt az elsőszülött fiamnak az első szülöttségében. Akkor ebben az esetben ő úgy érti, hogy az elsőszülötti vagyon részeként, vagy az elsőszülötti örökség részeként. Jadajeljaina. Racionaitlan. Racionaitlan, akkor eldöntheti a fiú, hogy mit akar. Akarja ezt a 200 úszt, amit a papa így kiemelten neki ajándékozott, de akkor viszont nem kapja meg az elsőszülötti részt, vagy inkább az elsőszülötti részt választja, akkor viszont nem kapja meg ezt a 200 úszt. Miért? Mert az apjának a megfogalmazása itt már egyértelmű, hogy úgy gondolja, hogy ez az elsőszülötti részeként jár, örökség részeként jár a fiának. Schimmerása Amárt, Numa Számzóz Leplaini Istik Rauila, Női Táltam, mint Telszkuszú Vasszan, vegyünk egy hasonló eset most a feleségével. Azt mondja a haldokló, adjatok 200 úszt a feleségemnek, ahogy az jár neki. Akkor nem mondjuk azt, hogy ő ezt úgy értette, hogy a ketubájának a részeként, tehát a ketubájában rögzített végkerítés részeként. Nem. Ez külön. Ezt megkapja, és ettől függetlenül elveheti a ketubájának a részét is. Ha viszont azt mondta, ima már bék szubasza, jada jelen jöjna, racaszanai táltan, racaszanai teleszubasza, ha viszont úgy fogalmazott az apa, vagy a férj, hogy adjatok 200 út a feleségemnek a ketubájából. Ez azt jelenti, hogy úgy érti, hogy a ketubája részeként. Na itt akkor az asszony eldöntheti. Vagy elveszi ezt a 200 úszt, akkor viszont nem jár neki a ketubában rögzített végkielégítés, vagy lemond erről a 200 úszról, és akkor viszont elveheti a ketubában rögzített végkielégítést. Egy pillanat türelmet kérek. Következő hasonló eset. Schibbenása Amár, Numa Számz, az Deplaini Bálhaivik, Rauilaj, Nöjtelta, Nöjtlan, vagy Nöjtelesz, Kaivai. Valaki azt mondja, adjatok 200 uszt a hitelezőmnek, ahogy az jár neki. Az illető megkapja a 200 uszt, plusz a hitelt is, az adósságot is behajthatja az örökösökön. De ha azt mondta, im amár bechaj vagy, nagy táltam bechaj vagy, de azt mondja, adjatok 200 uszt a hitelezőmnek a hiteléből, akkor az azt jelenti, hogy úgy érti, hogy a hitel részeként, visszafizetés részeként adjatok neki. Sumda amar ki rajlai ne taltam, ne hitelsz hajvai, dilma ki rajlai be hajvai kalmá. Azt mondtam, hogy várjunk csak, de hogyha az első megfogalmazást mondta, azt mondta, hogy adjatok neki 200 úszt, ahogy az jár neki, mi azt nem lehet úgy érteni, hogy jár neki, mert a hitele részeként jár neki. Amrav nachmen amerli hunna ha manni rabia kivehi. Diak lisne jeszeira. Azt mondta Rav Nachman, feltetően ez a halacha, ez a törvény, amit így fogalmaztak, ezt Rabbi Akivától származik ez. Miért? Mert Rabbi Akivánál látjuk, hogy ő nagyon szorosan értelmezte az emberek megfogalmazását. Tehát úgy volt vele, hogyha valaki valamit mondott, akkor nem, nincsenek véletlenek. Tehát ahogy kifejezte magát, annak biztos, hogy van valamilyen konkrét szabályt érintő jelentősége. De nán, lejesz a bajbe, lejesz a dúsz, áfá pise kaszav lej unkeve ruma, szóval klikák lej derek. Ahogy tanultuk, egy kb. 3 hónappal ezelőtt, ha valaki elad egy házat, akkor mi mindent ad el még mellette? Tehát ez egy hosszas téma volt. Elad valaki egy, nem tudom, egy házat, akkor vele jár-e a garázs is, meg a víztározó is, meg a kút is, vagy nem. Most ugye, mi volt, ez egy hosszú diskurzus volt, hogy mi hogy kell érteni a szövegét. Most ebben kiva azon az állásponton volt, hogy valaki csak annyit mondta, hogy eladom a házat, akkor lőjesz a baj, lőjesz a dusz, akkor nem adja el azzal a víztározót vagy a kutat. Áfát písek, azt mondja, hogy unka vagy uma, még akkor sem, hogyha úgy fejezte ki magát, eladom neked ezt a házat, és annak mélységét és magasságát. Ezt nem úgy értett, hogy a kutat is eladja. De carich nikach lej derech, ugyanakkor viszont az oda vezető utat azt eladta. Tehát ezért csak önmagában a kutat tartja meg magának. Ez azt jelenti, hogyha szeretne a kúthoz eljutni, akkor az új tulajdonostól valamilyen módon jogot kell szerezzen az útra, ami a kúthoz vezet. Div Rabbi Akiva, ez Rabbi Akiva véleménye. A bölcsek szerint viszont nem. Ha nem adta el a kutat, akkor a kúthoz vezető utat sem adta el. Tehát nem kell egy plusz valamilyen módon kiváltania az új tulajdonostól az utat. Majd Rabbi Akiva, bizvánsa, mellő, hogy hucméje illó, és én egy cerekli káhlai derek. Ugyanakkor Rabbi Akiva is egyetért, hogyha ennél konkrétabb volt, és azt mondta, eladom neked a házat, kivéve a kutat meg a víztározót, akkor az azt jelenti, hogy a kúthoz vezető utat sem adta el. Tekintve, hogyha nem mondott semmit, akkor se adja el a kutat, ha külön kiemeli, hogy nem adja el a kutat, akkor azt jelenti, hogy se a kutat, sem a kúthoz vezető utat nem adta el. Ám a kivendelő, hogy carich, de ka ammár lit fúja milszaka aszi. Mit látok ebből, hogy Rabbi Akiva szerint, ha valamit nem kéne, hogy mondjak, és mégis mondok, akkor azzal valamilyen plusz jogot szerzek magamnak, annak van valami plusz jelentősége. Aki nem még kivéve, hogy lőj, carich, meg ha amellett fújja, mi az, aki alszik? Akkor ugyanígy itt is, ha én nem mondtam volna, hogy adjatok neki 200 zuszt már a hitelezőmnek, ahogy az jár neki, akkor lehetett volna úgy értelmezni, hogy a 200 zuszt, az a hitelezőmnek azért kell, hogy odaadjuk, mert ez egy törlesztése a hitelnek. De azt mondom neki, hogy ahogy az jár neki, akkor azért valami pluszt akarok neki adni, és ezért értelmezzük úgy, hogy ha csak nem volt egyértelmű a megfogalmazásom, akkor ezt úgy kell érteni, hogy nem a hiteltörlesztés részeként adjatok neki 200 uszt, hanem attól függetlenül. Oké, a következő és egyben a mai utolsó rész az arról fog szólni, hogy a mond valamit a halálos ágyán a haldokló, ami nem tudjuk, hogy megalapozott-e, akkor ezt le lehet-e írni egyszer egy feljegyzésbe, és utána azzal mit lehet kezdeni. Tanulában, hogy skimlása, amár mandinja is létszep lojni, ha idim közben, áfap is én ma kirim. Azt mondja a haldokló, oj, grün tartozik nekem 100.000 forinttal. Akkor akik ezt hallják, azok nyugodtan ezt fölírhatják egy feljegyzésbe, de fika annak ellen, hogy nem tudják, hogy ez igaz-e vagy sem. Fogalmuk sincs arra, amit mondanak, van-e alapozott, megalapozottsága vagy sem. Na most éppen ezért le fihak sú, gaivet, szarik la havirája. Éppen ezért, ha majd az örökösök ezzel a feljegyzéssel elmennek Kónhoz, hogy tessék, add vissza a 100.000 forintot, amiről az apánk azt mondta, hogy tartozol neki, akkor valami plusz bizonyítékot kell, hogy hozzanak az örökösök, mert az, hogy fölírták, az még nem, egy feljegyzést csináltak belőle, az nem jelent semmit, hiszen nem ellenőrizték a mondását az apukának. Én köszönöm elején, mint kémak, én lefik súcarik, gajve én egy carik, la havirája. Ugyanakkor viszont ez Rebbi Meir véleménye volt. A bölcsek azt mondták, hogy nem. Ha valaki azt mondja, hogy a halálos ágyán, hogy Kón tartozik nekem 100.000 forinttal, akkor azt nem lehet csak úgy egy feljegyzésbe fölírni, hanem csak akkor, hogyha utána néznek, és tudják, hogy ennek van létjogosultsága, van alapja. Ezért aztán mégiscsak fölírták, akkor ezzel a szerződéssel már plusz bizonyíték nélkül behajthatják a 100.000 forintot Kóntól az örökösök. Amarab náhon amedli hunna a tanarabi mér, ő mér, én köszvén, én köszvén. Azt mondta Rav Nachman, érdekes, hogy van egy brájt, ami pont fordítva mondja. Van egy brájt, ami azt mondja, hogy Rabbi miért volt ez, aki azt mondja, hogy nem lehet fölírni, nem lehet egy feljegyzést csinálni abból, amit nem néztek utána. És a bölcsek azt mondják, hogy utána, hogy föl lehet írni. Mi ennek a válcásnak vagy mi ennek a brájtának az alapja? Váfra Meir, lehi amár ela misum bézin taim. De miért mondta, hogy nem lehet fölírni? Nem azért, mert azt gondolta, hogy alapból ne lehetne fölírni egy olyasmit, aminek nincsen létjogosultsága, vagy aminek nem néztek utána, hanem azért, mert ő azon az állásponton volt, hogy óvatosnak kell lennünk, nehogy a jövőben egy olyan bézdén, egy olyan bíróság elé kerüljön ez az ügy, akik tévedni fognak egy tudatlan, egy felkészületlen bírósághoz, és akik azt fogják gondolni, hogy egy feljegyzéssel, egy ilyen halálos ágyon történt feljegyzéssel utána dolgokat be lehet hajtani. Tehát alapból mindenképp azt gondolja, hogy föl lehetne írni. Mert szerintem a feljegyzéshez nem kell bizonyíték. És majd a bíróság megkeresi a bizonyítékot, amikor oda kerül hozzá, hogy az alapján, a feljegyzés alapján akarnak behajtani valamit. De mivel tartanunk el attól, hogy egy felkészületlen bíróság elé fog kerülni az ügy, ezért inkább ne írják, ne csinálják ilyen feljegyzést. Amrav Dimi Nahárda Hilkosza Énha Isra Nézint Taim, azt mondta Amrav Dimi Nahárdából, nem, állak az az, hogy nem kell ettől tartanunk, hogy felkészületlen bíróságok vannak. Ma is nem ide ravid, amely rabba én hajtszín elejém én kém a kirin, én mondim elejém kém a kirin. De fikak köszvén gét halica, gét miun, áfap is én a kirin. Azt kell, hogy a Talmud, miben különbözik ez? De miért mondja azt Rav Dimi, hogy nem kell tartanunk a téves, vagy a nem eléggé felkészült bíróságtól? Miben különbözik ez attól, amit Rave mondott, hogy a bíróság csak akkor fog akkor hajthat végre egy halicát, vagy egy miunt, hogyha ismeri a feleket. Értsük, miről van szó. Ugye a halica az, amikor egy sógorházasságot az özvegy visszautasít, egyfajta válás, A miun az pedig az, amikor egy kiskorú lány visszautasítja a házasságát, ami, a házasságot, amiben a testvére vagy az anyja akarja belekényszeríteni. Ugye mind a kettő egyfajta válás. Most a szabály az az, hogy egy ilyen válást csak akkor lehet celebrálni, ugye mind a kettőt bíróság előtt kell celebrálni. A bíróság csak akkor hajthatja végre, hogyha ismeri a feleket, és tudja, hogy valóban egy valós dologról van szó. Most tekintve, hogy csak ebben az esetben csinálhatja a bíróság, ezért, hogyha a tanúk látták, hogy a bíróság lecelebrál egy ilyen válást, és azt fölírták, leírtak, csináltak róla egy feljegyzést, akkor az a feljegyzés az mindenképp érvényes, és my time-a, lábmisum de én hajsesin, lábmisum de hajsesin bejzintain. Nem azért van ez, egy pillanat. Elbizonytalanodtam. Más, mint a rav, de amely rav, én hölcse, én nem kell már kérni. Én bízom, hogy sem lesz áldá a halicza, én nem kell már kérni, ez egy jövő valós barát nejjem, én nem mennem, elém már kérem. Pihak köszvém, gét halicza, gét, mint áfab is, én már kérni. Máj, tájma, máj, 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 Oké, akkor még egyszer. Mi azt mondtuk, hogy a dimi az az ásponton van, hogy én ha is sinő beizdintain. Nem kell egy későbbi bíróságnak, nem kell attól tartani, hogy egy korábbi bíróságnál történt ügy, az nem szabályszerűen történt, mert esetleg a bíróság tévedett, vagy valamit rosszul tudott. Nem kell attól tartani. Abból indulunk ki, hogy egy bíróság előtt történt ügy, az mindenképp szabályos. Ezt mondta Rav Dimi. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egy novénak egy mondásából, hogy mintha igenis tartanánk attól, hogy egy korábbi Bézdin valamit tévesen csinált. Miért? Mert Rave azt mondta egyszer, hogy ilyen speciális válásokat, mint a halica és a miun, azt csak akkor csinálhat a bíróság, hogyha ismerik a feleket. És éppen ezért le fichach koiszvin get halica, vagy get miun, áfab is emakirin. És éppen ezért, hogyha látja, a tanúk látják, hogy egy bíróság csinál egy halicát, vagy egy jibumot, egy hirlicát, vagy egy miunt, tehát ilyen speciális válási szertartást, akkor azt leírhatják, csinálhatnak egy feljegyzést belőle, akkor is, hogyha nem ismerik ők személyesen a feleket. My time-a. Mi az oka annak, hogy Rave azt tanította, hogy nem lehet ilyen speciális válási szertartást csinálni, csak akkor, hogyha ismerik a feleket a vézénben. Lábmisum de hajsin a bézin tain? Nem vajon azért, mert attól tartunk, vagy nem valószínűleg azért, mert mégis tartunk attól, hogy egy korábbi bézdin az szabálytanul járt el. Akkor ez szembe megy azzal, amit a Timi mondott, hogy általában nem tartunk attól, hogy egy korábbi Bézdin szabálytalanul jár el. Azt mondja, Tamu loj, Bézdin baszer Bézdin, loj dajka, Bézdin a baszer édim dajka. Azt mondja, nem. Azt mondja, azért, mert különbség van akkor, amikor egy bíróság elé kerül egy ügy, amit egy korábbi bíróság ítélete vagy bírósági eljárása érint, és a között, amikor egy bíróság elé kerül egy ügy, amit csak a tanúk feljegyzése érint. Hát ugye, itt ugye össze akartunk hasonlítani egy speciális válási szertartást, amit egy korábbi Bézdin csinált, akkor azt megkérdőjelezzük-e majd egy következő Bézdinben, és azt mondtuk, hogy nem, de ugyanakkor a tanúknak a feljegyzését azt megkérdezzük. Miért? Mert egy Bézdin, hogyha elé kerülnek a tanúknak a feljegyzései, akkor aztnak jobban utána fognak nézni. Mert az önmagában nem egy bírósági eljárás. De ha egy korábbi bírósági eljárás kerül eléjük, akkor azt nem fogják újra átnézni. Oké, kedves barátom, azt gondolom, hogy itt ez nem volt teljesen tökéletes, még egyszer nekem is bele kell olvasnom, úgyhogy a holnap este majd innen fogjuk újra kezdeni, és ezt még egyszer el fogjuk magyarázni, miután mi is 100%-osan megértettük itt a bizonyítékot. Bárhogy is legyen, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este rendületlenül folytatjuk. Addig is mindenkinek kívánok a legjobbakat, a viszontlátásra, viszont hallásra.